Kezdődik a Híradó csütörtök este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Támogatja a kormány a kis és közepes vállalkozások külpiaci megjelenését, ezt szolgálja a keleti nyitás programja is. Letették a Nemzeti Kegyhely alapkövét Mátra Verebélyen, 2,5 milliárdból újul meg az arándokhely. Hideg rekordok dőltek meg, a Nógrád megyei Széchenyben volt a leghidegebb, -4,3 fokot mértek. Elindult a Bringázza Suliba akció, a cél, hogy minél több diák használja naponta a biciklit. A magyar külgazdasági stratégia egyik kiemelt célja a hazai kis és közepes vállalkozások támogatása abban, hogy elérjék a nemzetközi piacokat. Jelentette ki Varga Mihály egy gazdasági konferencián. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, az export teljesítmény javulása érdekében a kormány külön programokkal segíti a vállalkozásokat, valamint azt szeretné elérni, hogy a már piacon lévő magyar vállalkozások meg tudják tartani a pozíciójukat.
Egy nagy teljesítményű autó vízsövét formázza ez a robotgép. A Móri üzemben havonta 800 ezer autóalkatrész készül, ennek felét külföldön értékesítik.
80 új termék bevezetésén dolgozunk, ami hatására azt várjuk, hogy piacaink nagy mértékben növekedni fognak az elkövetkezendő időszakban. Jelenleg több európai országba, ezen kívül az Egyesült Államokba, valamint Indiába szállítjuk a termékeinket.
A cég évről évre növeli exportját, idén csaknem 2 milliárd forintos kivitellel számolnak. A KSH friss jelentése szerint főként az autóipari vállalatoknak köszönhetően júliusban az export több mint 7%-kal haladta meg az egy évvel korábbi. Az első 7 hónap összesített adata is emelkedést mutatnak 2012 azonos időszakához képest. Nőtt az import is, de kisebb mértékben, mint a kivitel, így tovább javult a külkereskedelmi mérleg. Elemzők szerint a kedvező adatokhoz hozzájárult még, hogy komoly külföldi kereslet volt a magyar vegyi áruk, különösen a gyógyszerek és a gyógyszerészeti termékek iránt is.
Magyar gazdaság általános export teljesítményét akarjuk javítani.
Éppen ezért a magyar külgazdasági stratégia egyik kiemelt célja a hazai kis és közepes vállalkozások támogatása abban, hogy elérjék a nemzetközi piacokat. A nemzetgazdasági miniszter egy gazdasági fórumon azt mondta, az export teljesítmény javulása érdekében a kormány külön programokkal segíti a kisvállalkozókat. A cél az, hogy a hazai kisüzemek közül minél többen tudják termékeiket külföldön eladni.
Az exportunk 75%-a megy Nyugat-Európába, az Európai Unió tagországaiba. Ebből a teljes volumenből 25-26% csak Németországba. Na már most, hogyha az ottani piacok, az ottani gazdaság csak lassabban tud növekedni, akkor elemi érdekünk és célunk az, hogy olyan piacokat találjunk, ahol a gazdasági növekedés sokkal látványosabb, sokkal erőteljesebb, és ott tudjunk megkapaszkodni.
Ezt szolgálja például a keleti nyitás programja is. A magyarországi bankok is segíteni tudják a kisvállalkozások egyre erősebb külpiaci jelenlétét, ám az ehhez szükséges hitelek nyújtását a Bankszövetség elnöke szerint nehezíti, hogy túl sok adót kell fizetniük a magyar pénzintézeteknek.
Rendkívül fontos, hogy a bankszektort olyan helyzetbe hozzuk, amikor a hitelkihelyező képességét erősíteni tudja.
A kisvállalkozások exportjának növelését segítik az új Széchenyi terv és a Jeremy programban nyújtott kedvezményes hitelek is. Az Exim Bank pedig azzal, hogy idén 1200 milliárd forinttal támogatja a hazai cégek külföldre jutását. És ezt erősíti a jegybank növekedési hitelprogramja is.
Több mint 700 milliárd forintot szán a kormány a következő uniós ciklusban kutatásfejlesztésre és innovációra. Ezt a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára jelentette be az első izraeli magyar innovációs napon, ahol magyar cégek képviselői sikeres izraeli vállalkozókkal és befektetőkkel találkozhattak. Izrael magyarországi nagykövete szerint komoly lehetőségek rejlenek a két ország együttműködésében.
Amit itt láttunk az élőben történik éppen, kollégáim ott vannak a helyszínen, és közvetítik ezt az eseményt.
Az első izraeli-magyar innovációs nap élő közvetítését mutatja az egyik vezető internetes videószolgáltató cég alapítója. A társasága az egyik legismertebb magyar startup cég, azaz kezdő kisvállalkozásként indultak és lettek piacvezetők. Saját innovatív ötletüket egy befektető csoport segítségével valósították meg, akik 2010-ben 35 millió dollárt fektettek a cégbe.
Ez a befektetés lehetővé tette azt, hogy már az addig is nagyon gyors növekedésünket tovább tudjuk fokozni. Tehát a cég mérete jelenleg 250 fő, ami három kontinensen osztik el, tehát irodáink vannak Európában, Amerikában és Ázsiában is.
Fiatal magyar vállalkozók sikeres izraeli startup cégekkel és befektetőkkel találkozhattak ma az innovációs napon. Izrael magyarországi nagykövete elmondta, 2 éve fogalmazódott meg benne az izraeli-magyar együttműködés ötlete. Nagy lehetőséget látok az országaink és vállalkozóink közötti együttműködésben, hiszen a magyar emberek intelligensek, okosak és élen járnak a kutatásfejlesztés területén, akár csak az izraeliek, mondta el Ilan Mor. A következő 7 évben 700 milliárd forint uniós forrás áramolhat a magyar kutatásfejlesztésbe és innovációs tevékenységbe, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Csíkfalvai Zoltán hozzátette, a kezdő vállalkozásokat a szabályok és az adók könnyítésével segítik majd.
Az államnak itt egy katalizátor szerepe van, ami persze jelenti azt is, hogy ha kell, akkor intézmény létrejöttét segíti, ha kell, akkor a forrásokhoz való hozzáférés, ha kell, akkor a szabályozás, vagy éppenséggel adóoldali könnyítésnek a lehetőséget kell végig gondolni.
Az államtitkár arról is beszélt, egy külön munkacsoport dolgozik azon, hogy Budapest az évtized végére a kelet-közép-európai startup cégek központja legyen.
Potenciális vevőként tekint a horvát kormányra a MOL, ezért konzultálna az ágrábi kabinettel, ha az INA-ban meglévő részesedése eladásáról döntene, áll az olajvállalat közleményében. A MOL szerint, ha az INA-ban meglévő részesedés eladásáról bármilyen döntés születne, a horvát fél korábbi szerződés szegései miatt Horvátországnak már nincs elővásárlási joga. A magyar kormány tegnap közölte, az INA részvények eladásának megfontolására kérte fel a MOL-t a Hernádi Zsolt vezérigazgató ellen kiadott nemzetközi elfogató parancs miatt. A horvát miniszterelnök ma azt mondta, nem háborús helyzetként fogják fel, ami most a MOL-lal kapcsolatban történik. Magyarország nem kap segítséget az Európai Szolidaritási Alapból, jelentette be az Európai Bizottság regionális politikáért felelős tagja. Johannes Hahn szerint a júniusi dunai árvíz okozta 8 milliárd forintos kár, nem elég ahhoz, hogy Magyarország segítséget kapjon a Szolidaritási Alapból. Így a magyar igény nem felel meg az uniós segítségnyújtás feltételeinek. A Fidesz szóvivője szerint érzéketlenek a brüsszeli demokraták. Selmeci Gabriella azt mondta, Brüsszelben nem érzik, hogy a magyar emberek mekkora kárt okozott az évszázad árvize, Magyarország azonban így is helytállt. A foglalkoztatáspolitikai államtitkár szerint sok hátrányos helyzetű település állt át egy olyan közfoglalkoztatási rendszerre, amely mögött valóban értékteremtés van. Comba Sándor erről a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Erdőhorvátiban beszélt. Hozzátette, a hátrányos helyzetű településeken élőknek sokszor csak a közmunka ad megélhetést.
Tegnap konfit ültettünk, ma pedig már a nyolkat tetettük.
Szakmájának megfelelő növénytermesztő munkát kapott a közmunkaprogramban Déres Árpádné a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Erdőhorvátiban. Azt mondja, 4 gyermeket nevel, ezért sokat számít, hogy nem kell segélyből élnie.
Nekem feltétlenül jobb ez a pénz, amit itt kapok a hivatalnál, mint otthon üljek 25 ezer forint, vagy éppenséggel mellett a 25 ezer forint mellett azt várjam, hogy mikor fognak szólni, hogy na van a szőlőbe, vagy valahol egy-két napos munka.
Erdőhorvátiban az állattartás mellett fabrikettet is készítenek. Összesen 98 közmunkást foglalkoztatnak.
A legnagyobb eredményünk az, hogy sikerült állattenyésztéssel foglalkozni. Itt a mögöttem látható állományt szarvasmarha hús hasznú, valamint bent van az épületben tojótyúk állományunk, házi nyúl, vágócsirke és pulyka.
A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár azt mondta, sok hátrányos helyzetű település állt át egy olyan közfoglalkoztatási rendszerre, amely mögött valóban értékteremtés van. Ez pedig mindenkinek, az adott községnek és a programban résztvevőknek is hasznos. Zomba Sándor hozzátette, a zempléni településeken élőknek sok esetben csak a közmunka nyújt megélhetést.
Komlócska, Vajdácska és Erdőhorváti hosszú évek óta, illetve hát több mint 3 éve nagyon mintaszerűen végzi ezt a közfoglalkoztatási programot, hiszen az itt élő emberek számára egyébként munkalehetőség, ha nincs a közfoglalkoztatás, szinte a nullával egyenlő.
Az államtitkár államtitkár emlékeztetett, novemberben indul a téli közmunkaprogram, amelybe a kormány 200 ezer embert szeretne bevonni, ebből 100 ezeren szakképzést is kapnak majd.
A napokban kapják készhez a pedagógusok a már megemelt szeptemberi fizetésüket, mondta a Fidesz szóvivője. Selmeci Gabriella hangsúlyozta, a béremelés mostani első ütemében átlagosan 34%-kal nő a pedagógusok fizetése, ami 10 és 100 ezer forint közötti összeget jelent. Hozzátette, a mostani béremelési program a rendszerváltás óta a legnagyobb, összesen 160 ezer pedagógust érint. Az MSZP szóvivője átverésnek nevezte a pedagógus béremelést. Kormos Kata szerint több mint 4 ezer pedagógusnak és a nem oktatással foglalkozó iskolai alkalmazottaknak csökkent a fizetése. A KDNP szerint tovább javítja a családok helyzetét a 2014-es költségvetés. Harrach Péter frakció vezető azt mondta, valóra válik a párt javaslata, hiszen kiszélesítik a családi adókedvezményt, ami elsősorban a három vagy több gyermeket nevelő szülőket érinti. Példaként említette, hogy egy három gyerekes bruttó 200 ezer forint jövedelmű család esetében ez havi 51 ezer forintot jelent.
A család támogatásnak több eszköze lehetséges. Mi a munkajövedelemhez kötött támogatást választottuk, ami gyakorlatilag a családi adókedvezményben jelenik meg, és azok a családok, akik kettős terhet viselnek, vagyis dolgoznak is és gyermeket nevelnek, azok kapnak jelentős támogatást.
Az LMP fontosnak tartja az alapítványi iskolák fenntartását, ezért a párt egy új, normatív elvű finanszírozási struktúrát, valamint átlátható pályázati rendszert vezetne be az oktatásban. Osztolykán Ágnes szerint ez garanciát adna arra, hogy az alapítványi iskolák a jövőben is szerves részét képezzék az oktatási rendszernek.
Természetesen vannak ilyen alapítványi és magániskolák, ahol kvázi a jobbmódú családok gyerekei meg tudják venni a minőségi tudást, de az alapítványi szféra nem csak és nem kifejezetten csak erről szól.
Álomvilágban élnek azok, akik szerint európai föderatív államot kellene létrehozni, mondta Magyarország párizsi nagykövete egy nemzetközi konferencián Budapesten. A századvég alapítvány tanácskozásán több résztvevő is arról beszélt, az Európai Uniónak tiszteletben kell tartania az egyes tagországok nemzeti sajátosságait. Move from the
European community. Katasztrofális lépés volt a Maastrichti szerződéssel Európai Uniót csinálni az európai közösségből, idézte Václav Klaus volt cseh államfőt, az amerikai székhelyű alkotmányjogi tanulmányok központjának igazgatója. Roger Pillon hozzátette, azzal, hogy Brüsszel az egyes nemzetek gazdasági ügyeibe is beleszólhat, csak árt a fejlődésnek. Szerinte ugyanis az Unió központilag nem tudja eldönteni, melyik országnak milyen piaci lépések válnak a javára. Nincs az a bürokrácia, amely meg tudja válaszolni ezeket a kérdéseket. Ha mégis megpróbálják, csak ugyanaz sül ki belőle, mint ami a Szovjetunióban volt, fogalmazott Roger Pillon.
Ez egy olyan kérdés,
Magyarország párizsi nagykövete szerint a gazdasági válság okolható a növekvő euroszkepticizmusért. Úgy vélte, sokan érzik úgy, hogy nem demokratikus az Európai Unió kormányzása, és nem tudják ellenőrizni a működését.
Mindaddig, ameddig ebben nincs megfelelő válasz, az elkövetkező évtizednek szerintem a legnagyobb kérdése, addig az európai nemzeti bizalom csökken.
A diplomata ugyanakkor úgy látja, egyeztetésekkel elkerülhetők a feszültségek a tagállamok és Brüsszel között. Ehhez azonban az kell, hogy az országok elfogadják a közös érdekeket, miközben az Európai Unió is tiszteletben tartja a nemzetek sajátosságait.
A Mátra-Verebély-Szentkuti Nemzeti Kegyhelyen olyan építkezés kezdődik, amely megújítja az épület együttest, miközben a nemzeti közösséget is erősíti, mondta a köztársaság elnök a Nógrád megyei kegyhelyen, ahol elhelyezték a 2,5 milliárd forintos beruházás alapkövét. Áder János hozzátette, két hete magyarországi látogatásra hívta meg Ferenc pápát, és megvan a remény arra, hogy az egyházfő Mátra-Verebély-Szentkútra is ellátogat.
A legenda szerint Szent László király 1091-ben a kunok ellen harcolt itt, amikor átugratott egy szakadékot, ahol a lópatája először a földet érintette, forrás fakadt. Ezt a vizet gyógyító erejűnek tartják. Az 1700-as években például egy néma fiú beszélni kezdett, miután ivott a vízből. Ebből a forrásból vitt vizet a múlt hónapban Ferenc pápának Áder János köztársasági elnök.
Rómában lehetőségem nyílt arra, hogy meghívjam Ferenc pápát egy magyarországi látogatásra. A Szentatya örömmel fogadta el a meghívást, így megvan a reményünk arra, hogy magyarországi útja során ellátogat akár Mátra-Verebély Szentkútra is. Ha így lesz, akkor nemzeti egyhelyünk az egész világ számára még ismertebbé válik.
Az államfő most ismét merített a kút vizéből. Mátra Verebély Szentkutat, mint Magyarország legjelentősebb búcsú járóhelyét Erdő Péter bíboros prímás 2006-ban nyilvánította nemzeti kegyhelyé. Orosz András Lóránt ferences tartományfőnök azt mondja, nem csak hívők érkeznek ide.
Mivel itt a dombon fölöttünk megy el az országos kék túra, és nagyon néhány kilométer csak a bevezető szakasz, ezért általában a turisták előtt is ismert. A helynek a szépsége, meg egyáltalán a nyugalma, meg a csöndje, az nyilván olyan embereket is megfog, akik nem kizárólag vallási érdeklődésből, vagy csak nagyon kis vallási érdeklődésből érkeznek ide.
Most uniós forrásból újul meg Mátra Verebély Szentkút, bővítik a zarándokházat, akadálymentesítik a területet, új padok is lesznek, de megújul a ferences rendház is. A munkálatok 2014. novemberéig tartanak.
Barack Obama amerikai elnök a képviselőház republikánus elnökét hibáztatja a szövetségi kormányzat részleges leállása miatt. A válság már harmadik napja tart az Egyesült Államokban, ahol a kongresszusi pártok nem tudtak határidőig megállapodni a költségvetésről. 800 ezer szövetségi alkalmazott maradt fizetés nélkül. A nemzeti parkok, múzeumok bezártak. A vitát a demokrata Obama elnök egészségügyi reformja okozta, amelynek fokozatos bevezetését a republikánus többségű képviselőház halasztaná. A demokrata többségű szenátus viszont ezt nem fogadja el. Felszólította a Fidesz Bajnai Gordont, hogy szakítsa meg a politikai kapcsolatot Kónya Péterrel és Karácsony Gergellyel a vasárnapi szobordöntés miatt. Rogán Antal azt mondta, a Karácsony Gergely végig ott volt a rendezvényen, mégsem avatkozott közbe. Bajnai Gordon a Híradó kérdésére délután azt mondta, nem szakítják meg a kapcsolatot az akciót szervező Szolidaritás mozgalommal.
Fűrésszel bevágták az Orbán Viktort ábrázoló szobor lábát, ezután egy kötelet kötöttek rá és ledöntötték. Vasárnap a Szolidaritás mozgalom második születésnapját ünnepelték így.
Ez egy teljesen normális akció.
Kúnya Péter kedden úgy fogalmazott, ők az Együtt 2014 radikálisabb oldala.
Valóban a Szolidaritás mozgalom egyébként egy radikálisabb szervezet, ezt elismerem.
Pont ott tört darabjaira a mű, ahol az el volt tervezve. Ezt már a Hír 24-nek mondta az akció főszervezője. Kúnya Péter úgy fogalmazott, a szobor a megfelelő helyeken meg volt gyengítve. Rogán Antal szerint Kúnya Péter internetes nyilatkozata bizonyítja, az akciót előre megfontoltan és kitervelve hajtották végre. A Fidesz ezért felszólította Bajnai Gordont, szakítson meg vele minden politikai kapcsolatot. A vasárnapi felvételeken látszik, a Bajnai Gordonnal szövetséges Párbeszéd Magyarországért országgyűlési képviselője Karácsony Gergely is ott volt a demonstráción.
Személyesen figyelemmel kísérte a szobor fejrugdosását.
Rogán Antal arra hívta fel a figyelmet, Karácsony Gergely végig, ahogy mondta, az első perctől az utolsóig jelen volt. Ezért a Fidesz felszólította Bajnai Gordont, hogy Karácsony Gergellyel is szakítson meg minden politikai kapcsolatot.
Az én személyes ízlésemen túlment az akció, ami történt.
Karácsony Gergely egy nappal a szobordöntés után azt mondta, nem tetszett neki az akció. Ezt ma is megerősítette, szerinte Rogán Antalnak inkább a bajai választási csalás felelőseit kellene megkeresnie. Karácsony Gergely azt is írja, hogy nem tartja magát felelősnek a történtekért. Vasárnap hangos dudálással és tapssal ünnepelte a tömeg, amikor a szobor fejével Dopman felment a színpadra. Ezután indult el a tömeg a torzóval és a fejjel a Terrorháza múzeumhoz. Karácsony Gergely is ott volt, ahogy a képen is látszik a Lánchídon, a PM zászlójával a vállán vonult át.
Karácsony Gergely is úgy fogalmazott, hogy hát ez nem felel meg az ő ízlésének. Azt persze nem értjük, hogy akkor miért nem szólt ott helyben senkinek, hogy ez valóban nem felel meg az ő ízlésének, és ha lehet, akkor inkább ne csinálják.
A KDNP is felszólította a baloldali pártokat, rekesszék ki az ellenzéki összefogásból a Szolidaritás vezetőit és a szobordöntés szervezőit. A kereszténydemokraták azt írják, ha ez nem történik meg és közösen állítanak jelölteket, akkor ezzel közösséget vállalnak a múlt vasárnapi akcióval. Mesterházi Attila és Bajnai Gordon közös szegedi sajtótájékoztatóján azt kérdeztük, tervezik-e, hogy megszakítják a kapcsolatot a Szolidaritás mozgalommal a szobordöntés miatt. Bajnai Gordon csak röviden válaszolt. Mesterházi Attila nem mondott semmit. Bajnai Gordon és Mesterházi Attila megállapodása értelmében az MSZP-t és az Együtt PM szövetséget 2014-ben több választási kerületben a Szolidaritás mozgalom jelöltje képviseli majd.
Bajnai bebizonyította, hogy nem alkalmas miniszterelnöknek, a jelleme gyenge, ezt nyilatkozta Dobmen, a vasárnapi kormányellenes tüntetés házigazdája egy internetes portálnak. A rapper így reagált Bajnai Gordonnak arra nyilatkozatára, hogy lebeszélte volna a szolidaritást a tüntetésen előadott Dobmen számról és a fejhordozásról.
Meg az Orbán, meg a kormány, Isten áld meg a magyar!
Trágár szavakkal tűzdelt himnuszfeldolgozást énekelt Dobmen a vasárnapi kormány ellenes tüntetésen. A házigazda rapper a rendezvényen több alkalommal is obszcén kifejezéseket használt. Ez már nem az első olyan ellenzéki demonstráció, amelynek ő volt a műsorvezetője.
Dobjátok ki, dobjuk ki együtt!
Ezt Orbán Viktorra utalva mondta Bajnai Gordon a rendezvényen. A beszéde után leleplezték az Orbán Viktort ábrázoló hungarocell szobrot, majd egy kötelet kötöttek rá és ledöntötték. A letört fejbe belerúgott Dobmen, majd a színpadra vitte és azzal ünnepeltette magát. A volt miniszterelnök egy nappal a történtek után azt mondta, a performance messze volt az ízlésétől és habitusától. Az Index hírportálnak úgy fogalmazott, a szobordöntésről tudott, a többiről nem, mert a szervezés teljes egészében a szolidaritásé volt. Azt is hozzátette, a Dobmen féle zeneszámról sem tudott, erről is lebeszélte volna a szervezőket. Bajna is bebizonyította, hogy nem alkalmas miniszterelnöknek, a jelleme gyenge. Ezt nyilatkozta Dobmen a Hír24 internetes portálnak. A rapper szerint Bajnai Gordon nem képes a baloldal összefogására. A szobordöntésre utaló táblák is voltak azoknál a tüntetőknél, akik csütörtökön Szegeden várták Bajnai Gordont és Mesterházi Attilát. A volt miniszterelnök megismételte, hogy nem tetszett neki a vasárnapi akció.
Azt gondolom, hogy ízléstelen dolgok történtek ennek a tüntetésnek a végén. Miközben a tüntetés alapvető mondani valójával, olyannyira egyetértek, hogy az általam elmondott beszéd minden mondatát vállalom.
Bajnai Gordon azt is hozzátette, hogy mérsékelt politizálást kért a szövetségeseitől.
Nem kapott még választ Gyurcsány Ferenc Mesterházi Attilától és Bajnai Gordontól arra az SMS-ben küldött javaslatára, hogy az MSZP, az E14 és a DK közösen ünnepeljen október 23-án. A volt miniszterelnök azt mondta, megérti, hogy Bajnai Gordon és Mesterházi Attila még gondolkodik.
Attila és Gordon, országjáráson vagyok, mást se hallok, mint hogy össze kell fogjunk. Nem gondoljátok, hogy az MSZP-nek, az E14-nek és a DK-nak közösen kellene ünnepelni október 23-át? Ezt az SMS-t küldte el Gyurcsány Ferenc Mesterházi Attilának és Bajnai Gordonnak. A Demokratikus Koalíció elnöke azóta sem kapott választ. Mesterházi Attilától és Bajnai Gordontól ma Szegeden azt kérdeztük, hogy megkapták-e az SMS-t. Válaszoltak-e rá, és ha ilyen, akkor mit írtak?
Meg, nem, megfontoljuk.
Ezt tudnám ismételni, de nem akarok.
Vagyis megkapták Gyurcsány Ferenc üzenetét, és még nem válaszoltak rá, és megfontolják, hogy mit írjanak.
Még.
Gyurcsány Ferenc még tegnap este Debrecenben azt mondta, nem kapott választ, és megérti, hogy Bajnai Gordon és Mesterházi Attila még gondolkodik.
Hát nézze, szerintem nyilvános hezitálnak gondolkodnak az én kollégáim, hogy mi a jó válasz, én ezt megértem, de azt gondolom, hogy pár nap elég lesz nekik belül eldönteni, hogy mit kell erre válaszolni.
Gyurcsány Ferenc csütörtökön Tolna megyében járt kampánykörúton. Dombóváron tárgyalt az MSZP és az Együtt PM helyi politikusaival is. Az már eldőlt, hogy ebben a régióban az MSZP és az Együtt PM közösen ünnepel. Azt nem tudta megmondani az Együtt helyi vezetője, hogy az MSZP meghívta-e az ünnepségre a DK-t is.
A Jobbik kezdeményezi, hogy a jövőben ügynök szervezet megnevezéssel kerüljenek egy külön nyilvántartásba azok a szervezetek, amelyek egy év alatt több mint 1 millió forintot kapnak külföldi támogatótól. Gyöngyösi Márton képviselő azt mondta, a határozati javaslatot a választások tisztasága és a nemzeti szuverenitás megőrzéséért nyújtották be. Emlékeztetett, tavaly januárban látott napvilágot egy interjú Charles Gáti Amerikában élő professzorral. A politikus úgy tudja, Gáti közel áll egy olyan amerikai alapítványhoz, amelyik szerinte támogatást nyújt Bajnai Gordon Haza és Haladás nevű szervezetének. A Jobbik szerint felmerül a gyanú, hogy Bajnai Gordonon keresztül akarnak befolyást gyakorolni Magyarországra.
Ezt Charles Gáti úgy fejezte ki ebben az interjúban, hogy demokratikus és nem demokratikus eszközöket is bevetnének arra, hogy Magyarországon a nyugatnak nem engedelmeskedő kormányokat megregulázzák. Felmerül az a gyanú, hogy ezt ugye a Haza és Haladás Alapítványos Bajnai Gordon személyén keresztül óhajtják megtenni.
Megdőltek a hideg rekordok ma hajnalban. A Nógrád megyei Széchenyben volt a leghidegebb, ott -4,3 fokot mértek, ami 7 tizeddel alacsonyabb, mint a korábbi 1979-ben mért rekord. Budapesten 0 fokot mértek hajnalban, ez 4 tized fokkal kevesebb az eddigi minimumnál.
Elfagytak a növények az éjjel a Nógrád megyei Széchenyben. Itt volt a leghidegebb csütörtök hajnalban. Pontosan -4,3 fokot mértek.
Ma reggelre nagyon hideg volt, nem is gondoltuk volna, hogy ennyire lehűl a levegő, és sajnos lefagytak a paradicsomnak a levelei.
A fagyos hajnalban még a fű is olyan volt, mintha havazott volna.
Nagyon hideg volt, a fű az teljesen befehéredett, mintha hó esett volna. Én -4 fokot láttam a hőmérőn.
1979 óta Romhány tartotta a hideg rekordot, akkor -3,6 fok volt. Éjszaka itt ismét erősen fagyott, de Széchenyben most még ennél is hidegebbet mértek. A fővárosban sem volt sokkal melegebb, hajnalban itt 0 fok volt. Sokan már a meleg csizmát, a sapkát és a téli kabátot is elővették. Ezen a budapesti piacon már hajnal 5 óra óta kint vannak az árusok. Még a több réteg ruha alatt is diderektek.
Reszketve, fázva, kicsit mozogva, néha kimegyünk a napra, de ugye itt benn nagyon hideg van.
Az a hideg levegő.
A meteorológus azt mondja, a keletről érkező sarkvidéki eredetű hideg miatt a következő 2 napban további hidegrekordok dőlhetnek meg.
Az év ezen időszakában az átlagos éjszakai hőmérsékletek 8 fok körül alakulnak Magyarországon, míg délutánonként jellemzően 18 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk. Ehhez képest most éjszaka általában ennél 10 fokkal hidegebb lesz, sőt egyes fagyzagos helyeken akár -5 fok körüli hőmérsékletek is lehetnek.
Az előrejelzések szerint a hétvégétől már enyhülésre lehet számítani. Jövő héten pedig már az éjszakai fagyok is megszűnnek, és napközben akár 15 fok is lehet.
133-ra emelkedett az Olaszországhoz tartozó Lampedusa partjainál történt hajókatasztrófa áldozatainak száma. Az afrikai menekülteket szállító hajó roncsai alatt nemrég újabb 40 holttestet találtak. Még több mint 100 menekült sorsáról nem tudni. Az áldozatok között sok a nő és a gyerek. A balesetet állítólag az okozta, hogy a fedélzeten jelzőtüzeket gyújtottak, amelyektől lángra kapott a hajón lévő fűtőolaj. Majd a jármű kigyulladt és elsüllyedt. A bringáz a munkába után, itt a bringáz a suliba akció. A Magyar Kerékpáros Klub és az Emberi Erőforrások Minisztériumának célja, hogy növekedjen azoknak a gyerekeknek a száma, akik reggelente a közlekedés legegészségesebb, környezetbarát és gyakran a leggyorsabb formájának számító biciklizést választják. Egy felmérés szerint Magyarországon már 500 000 járnak kerékpárral munkába.
A csípős hideg ellenére is a legtöbben biciklivel érkeztek ma ebbe a budapesti iskolába. A gimnazista Lili azt mondja, így mindig jól indul a napja.
Kikapcsolja az embert, ráhangol, átgondolja a napját, hogy mi fog történni.
A tömegeket megmozgató Bringázza munkába kampánya mellett most országszerte elindult a Bringázza suliba akció is. A kerékpáros klub azt szeretné elérni, hogy az iskolások is minél többet használják a biciklit. A
gyerekeket nem nagyon kell győzködni. Hát kommunikáció szempontból ők egy könnyű csapat, a szüleiket viszont annál inkább. Ezért elindítottuk ezt a kampányt, hogy gyerekek, gyertek az iskolába biciklivel, tanítsátok a szüleiteket, segítséget a szüleiteket abban, hogy ez legyen az általános életforma.
Az akció honlapján mindenki vezetheti, hogy mennyi kilométert tesz meg egy nap. Ez az esztergomi általános iskola is részt vesz a kampányban. Itt már most is a diákok fele biciklivel jár.
Hajtatejéről gyorsabb lejönni, de hogyha véletlenül később indulok, meg egészséges is.
2 kerékpártárolójuk is van, így minden bicikli elfér. Akinek nincs saját biciklije, annak sem kell bánkódnia. Esztergomban ugyanis már 5 állomáson lehet közbringára pattanni. Népszerű, mert olcsó és egyszerű használni.
Ha leszállok az autóbuszról, akkor azonnal tudok tovább közlekedni, tehát mondjuk megkönnyíti azt, hogy nem kell olyankor elindulnom otthonról.
Jelenleg körülbelül 4000 kilométernyi bicikliút van Magyarországon. A tervek szerint több száz kilométert építenek a következő uniós költségvetési ciklusban.
Nagyon fontos, hogy a fiatalok már korán megtanulják azt, hogy a környezet védelmében mennyire fontos az, hogy ha csak lehet, ne autóba szálljunk, ha csak lehet, vegyünk igénybe tömegközlekedést, illetve legfontosabb, hogy egészségünk védelme érdekében szálljunk kerékpára.
2014 tavaszától pedig Budapesten is elindul a közösségi kerékpárkölcsönző, azaz a Bubi. A belvárosban 1000 biciklit helyeznek majd el 74 helyen.
Rekordsebességgel épül az FTC új labdarúgó stadionja, ma megnyitották az Arena interaktív látogatóközpontját. A kormány is kiemelt figyelmet fordít a sportolni vágyó fiatalokra, az idén több mint 12 milliárdot fordítanak sportlétesítményekre, és 2020-ig további 135 milliárd forint van elkülönítve a sportágok további támogatására.
Már áll a Fradi új stadionjának acélszerkezete. Markolók, daruk és szerelők dolgoznak folyamatosan. Jövő ősszel itt már megnyílik a múzeum, koncerteket, konferenciákat, kulturális rendezvényeket is rendeznek majd.
A leggyorsabb ekkora építkezés Magyarországon, másfél láncídnyi acélszerkezetet építünk bele, a betonból egy 25 emeletes panelházat, amekkora nincs Magyarországon, lehetne felépíteni.
A kormány is kiemelt figyelmet fordít a sportolni vágyó fiatalokra, ezért idén több mint 12 milliárd forintot költenek a sportlétesítmények fejlesztésére.
Hogyha gyerekekről van szó, akkor semmi sem drága. Válság ide, válság oda.
Ezt mondta a miniszterelnök júliusban, amikor a 16 sportág állami támogatásáról kötöttek megállapodást a szakszövetségekkel.
Magyarország jövője sajnos már nem bennünk, ez legfeljebb a jelenre lehet igaz, Magyarország jövője a gyermekeinkben van. És Magyarország jövője jelenti felelősségünknek leginkább a gyermekeink helyes nevelésén keresztül tudunk eleget tenni mi szülők. Ezért fontos, és a kormány továbbra is tartja ezt a vonalat.
Ebbe az új elképzelésbe illeszkedik az újpesti úszoda fejlesztése is, amelyet az óvodások használnak majd, és ma letették a Pannonhalmi Bencés Gimnázium új kosárlabda csarnokának alapkövét is. A stadionfejlesztési program keretében pedig több más mellett megújul a debreceni pálya is. 2020-ig további 135 milliárd forint van elkülönítve a sportágak további támogatására.
2018-ra készülhet el az új múzeum negyed a budapesti Városligetben. A 150 milliárd forintból megújuló városrészbe költözik majd többek között a Nemzeti Galéria és a Magyar Néprajzi Múzeum, de itt kap helyet a Magyar Zeneháza is. Az épületek elhelyezésére kért pályázatok közül 12 díjazott és vásárolt meg a zsűri.
Egy ilyen hullámzó sétány volt a Dózsa Györgyűttel párhuzamosan. Erre szervezzük rá az épületeket.
Az 1800-as évek hangulatához nyúlt vissza a tervek elkészítésénél az egyik nyertes építéscsapat. A tervezők elszórva képzelték el a múzeumokat a Városligetben, így a zöld felületek nagy része megmaradna.
Mi megállapítottunk egy jelenleg is meglévő épület sűrűséget a Városligeten, és ehhez a sűrűséghez, tehát valójában ritkasághoz igazodtunk, tehát a mi épületeink nem egy kupacban, egy sorházként vagy egy tömbként jelennek meg, hanem elszórtan a Városligetbe, hogy a Városligetnek ez a liget jellege megmaradjon.
Csak nem 50 pályamű érkezett be a leendő múzeumnegyed épületeinek elhelyezésére. Ebből 12 tervet díjaztak. A legjobb ötletekből egy végleges tervet készítenek, aminek alapján majd kiírják a nemzetközi tervpályázatot. Ide az 56-osok terére is terveznek épületet. Az új negyed építése várhatóan 2 év múlva kezdődik, és 2018-ban adják majd át a 150 milliárd forintból megújuló Városligetet.
A családi élménypark, amit majd létrejön, amíg 150 éves intézményekig nyúlik vissza, és most a legmodernebbeket fogjuk mellépíteni, ez Európának, nyugodtan mondhatom, az első számú városi családi célpontja lehet. Célpontjává válhat az elkövetkező évtizedben.
Az új városrészbe a tervek szerint a meglévő intézmények mellé költözik majd a Nemzeti Galéria, a Magyar Zeneháza, a Néprajzi, a Fotográfiai és az Építészeti Múzeum is. Évtizedek óta először születhettek szabadon farkaskölykök a Bükki Nemzeti Parkban. Egy mozgásérzékelő kamera is rögzített néhány fotót az egyik felnőtt példányról. Farkasok csak ritkán merészkednek az ember közelébe, de előfordul, Bélapát falván például egy tanyán júnyájat tizedeltek meg.
Mozgásérzékelő automata kamera készítette ezeket a ritka képeket egy farkasról a Bükki Nemzeti Parkban. A szakemberek szerint ez azt bizonyítja, hogy ez a fokozottan védett nagy ragadozó faj több évtized után újra megjelent a környékbeli erdőkben.
Itt a mögöttünk levő bükkben például.
Erről tanúskodnak a lábnyomok és az állati ürülék, és a park munkatársai szerint a falkában kölykök is születhettek.
Ha a prédát, az elejtett vadat nem fogyasztja a helyben, hanem elviszi, elvonszolja, akkor az megint azt jelenti, hogy nem saját maga számára vadászott, hanem azt igenis elviszi a vacokra, ahol a kölykök várják a jó kis ebédet vagy vacsorát.
Az egyik farkas a közeli faluba is bemerészkedett és megtizedelt egy júnyájat.
Reggel, amikor kijöttem, hát
nem kellemes látvány fogadott, mivel az udvaron 5 tetem volt elterülve, a többi állat mind a villanypásztor felső végébe, a sarokba voltak szorulva.
Szakemberek szerint szinte egészen biztos, hogy csak egy sérült farkas támadhatta meg ezt a nyájat, hiszen az egészséges farkas nagyon ritkán merészkedik az emberek közelébe, főleg olyan helyeket keres, amelyek háborítatlanok.
Most jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés, utána Szálka, aztán munkaügyek. 9 óra 50 perckor kezdődik ma az este, vendég Martoni János külügyminiszter a MOL-INA üggyel kapcsolatban. A késő esti híradó 12:30-kor kezdődik, várom önöket, viszontlátásra!